A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mind örökké. Amen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy összegyűjtöttél bennünket ezen a mai délelőttön. Talán kinek-kinek annyi teendője lett volna, olyan sok mindent csinálhatott volna, de mégis valahogy vágyat ébresztettél a szívébe, hogy ide jöjjön, igét hallgasson, hogy hasson reá az ige, mert hiszük azt, hogy te vagy az, aki fel tudod hevíteni a mi szívünket, ahogy az emmausi tanítványoknak is te hevítetted fel a szívét. Hiszük azt, Urunk, hogy itt olyan dolgok hangzanak el, amely formálhatja az embernek a szívét, gondolatait, egész életét. Urunk, így kérünk, hogy jöjj közénk, szentelj meg bennünket jelenléteddel, hiszen így is kezdtük ezt a mai istentiszteletet az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében, és hiszük azt, hogy ahol segítségül hívják a te nevedet, ott te ott vagy. Hiszen ígéretet kaptunk arra, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott te megjelensz. Urunk, így kérünk, hogy jöjj, hogy a te szavad erővel és hatalommal szóljon, hogy a te szavad magként hújjon az ember szívébe, abba a szívbe, amely reményeink szerint jó föld, és aztán sokszoros termést hozzon. Urunk, így kérünk, áldj meg bennünket. Amen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Mózes első könyvének 3. fejezetében, az első verstől a következőképpen. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól, csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról se egyetek? Az asszony így felelt a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kertfái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, Szeretettel köszöntök tehát mindenkit Böjt első vasárnapján. Ebben az időszakban az ember kezd ráhangolódni a húsvétra. Elindultunk a Böjt azon útján, melynek végén a keresztre feszített és feltámadott Jézussal találkozhatunk. Böjt erre hangol, erre készít fel mindannyiunkat. A mai Isten tiszteletünkön az ige arra szeretne rávilágítani, hogy az ember hogyan bukott el, hogyan került engedetlenségbe, hogyan fordult el az ember Istentől, hogyan lépett ki abból a védelmi állapotból, melyet Isten nyújtott az ember számára. Ebben a történetben megláthatjuk annak a kezdetét, hogy az ember hogyan került kiszolgáltatott állapotba. Hogyan lett kiszolgáltatva a félelemnek, a magánynak, a kísértésnek, a bűnnek, a halálnak, illetve magának, a kísértőnek. Kikerült abból a védőhálóból, abból a szeretet kapcsolatból, melyet Isten nyújtott az embernek, és a bűneset óta az ember a maga döntése által otthagyott mindent. Mindent, ami jó volt, ami tökéletes volt. Beszédbe elegyedett a kígyóval, aki a Jelenések könyvéből tudjuk nagyon jól, hiszen János leírta ezt a Jelenések könyvének 12. fejezetében, és levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak. Tehát az ember beszédbe elegyedett a kígyóval, engedett neki, és onnantól kezdve ebben a szolgaságban éli az életét. De nem volt ez mindig így. Az első két fejezetben arról olvashatunk, hogy Isten rendet teremtett. Rendet teremtett, a világban kiegyensúlyozott állapot volt, mert Isten nevéhez az élet és a rend fűződik. Ezt fontos újra és újra végig gondolni, hogy milyen csodálatos a teremtett világ, annak a felépítése, hogy mindennek rendelt feladata van, és ezek tökéletesen működnek. A fák oxigén termelnek, a méhek gyűjtenek és beporoznak, aszály és dagály van, a felhők összegyűlnek, majd újra más helyen, más időpontban ismét megöntözik a földet, és lehetne sorolni. Emlékszem, hogy erre a tökéletes rendre és az isteni életnek a csodájára hogyan csodálkoztam rá, amikor első gyermekünk született, és a szülészünk, nagyon kedves, már egy idősebb, ma már nyugdíjban lévő ember, szülész, nőgyógyász, keresztény főorvos, őnála szültünk, és emlékszem, hogy feleségem nagy vajudás közepette, próbálta ott elviccelni azokat a nehéz pillanatokat, és aztán megkérdezett engem, hogy Krisztián, tudod-e, hogy miért kell a gyermeknek fölsírni? Nagyjából tudtam, hogy hát levegőt kellene venni annak a gyermeknek, aztán ha nem sír föl, akkor az azt jelenti, hogy mintha nem venne levegőt, de aztán ennek a sokkal nagyobb üzenetére szeretett volna rávilágítani, hogy mi tulajdonképpen a feladata a gyermek sírásnak. És akkor elmondta nekem, hogy milyen csodálatosan meg lett teremtve az ember, amikor az a gyermek, az a magzat ott van az anya mélyben, és ahogy a magzat víz kering, lenyeli a kis magzat, aztán utána kipisili, egy teljes körforgás van. Igen ám, de Isten ide a tüdő elé egy hártyát növesztett, oda teremtett egyet, hogy ne menjen a tüdő tele magzatvízzel. Aztán amikor kijön ez a gyermek, amikor életre jön, világra jön, akkor amikor fölsír, akkor ezt a hártyát át kell szakítania, és onnantól kezdve tüdővel fog tudni lélegezni ez a gyermek. Hát az isteni rend, az isteni élet ennyire tökéletes, drága testvérek. Ilyen tökéletesen megteremtette a világot, és lehetne sorolni számtalan ilyen példát. De nagyon-nagyon fontos, és ezt szeretném hangsúlyozni a drága testvéreknek, hogy Isten a rend és az élet Istene.
mindennek rendelt helye van, és kedves testvérek, nem akarok én most biológia órát tartani, de Isten egy óriási pofont adott tulajdonképpen az evolúcionistáknak, mert ez a rend, ez az isteni rend, és ez az élet, ez az isteni élet, az Isten által lett. Az nem az evolúció által. Bevallom őszintén, hangozzék erről a szószékről is, én hiszek az evolúcióban. Hiszek, drága testvérek, az evolúcióban, csak egy kicsit másfajta evolúcióban, amit hirdetnek. Hiszem azt, hogy az ember fejlődik, csak éppen azt látjuk, hogy minden visszafele fejlődik. Minden visszafele. Attól a tökéletes rendtől, attól a tökéletes élettől kezdve visszafele fejlődik az ember. Mert egy teljes káosz van ebben a világban, az emberek életében, a házasságokban, az emberi kapcsolatokban, nemzet és nemzet, testvér és testvér között. Mindenhol arról hallhatunk, hogy nem rend és élet uralkodik, hanem fejetlenség, kaotikus helyzet, háborúk dúlnak, nemzetek fegyverkeznek, Isten pedig rendet és életet teremtett. Isten az elhagyott, kietlen, puszta világból életet teremtett. Megalkotta ezt a csodálatos világot, a növényeket, az állatvilágot és végül az embert. Ő alkotott mindent. Ő teremtette meg a békességet és a szeretetet is. Isten világában nem volt nélkülözés, nem volt szükség, ott, drága testvérek, Isten világában teljesség volt. Ezt a teljességet élhette át az ember aztán a házasságban, amikor Isten, a rend és az élet Istene megteremtette a házasságot. A férfi elhagyja atyát és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nézzük meg a nagy fejlődést felvilágosult világunkban. Hova fejlődött az ember? Ma lesznek ketten egy testé, aztán vagy elveszi, vagy nem. A vagy az biztos. Ma lesznek ketten egy testé, és ezt látjuk a világban. Egy visszafelé való fejlődést. Mi ez, ha nem a rendetlenség, a káosz? Isten kialakítja a házasság intézményét, és harmóniában élnek az emberek egymással. Minden rendben van, mert Isten a rend Istene. Aztán a harmadik fejezetben belép a képbe a kígyó. A sátán, a bukott angyal, amely káoszt és halált okoz. Isten szava életet és rendet teremtett, a sátán szava pedig káoszt és halált. Az igazság régebbi, mint a hamisság, Isten szava a sátán hazugságai előtt hangzott el. Isten szava így hangzott, ezt olvashatjuk az első, második fejezetben, legyen, majd látta, hogy mindaz, amit teremtett, íme igen jó. A sátán első szava, első mondata, ha jól megfigyeljük, akkor hazugság volt. Mert a sátán alattomos, sunyi módon közelít, majd észrevétlenül félre vezet. Hogy vezette félre az embert? Egyetlen egy betűn múlott az egész. Egyetlen egy betűn. Lehet, hogy nem figyeltünk még eddig föl rá, de mit mondott Isten? Azt mondta, hogy a kert egy fájáról ne egyetek. Mit mondott a sátán? Isten valóban azt mondta, hogy a kert egy fájáról se egyetek. Milyen döbbenetes, ugye, drága testvérek, mert a féligazság az mindig hazugság. Ott volt az az E betű, csak nem egy N betű, hanem egy S betű állt előtte. És a sátán így húzta törbe az embert, így csalta törbe, és aztán látjuk, hogy a mai világban is ugyanez megy. Ugyanez. El akarja hitetni a sátán az emberrel, hogy az Isten egy zsarnok. Igen, mert először megnyerően tálal, majd csapdába elcsal. Te valóban azt mondta nektek Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek? Igen, a sátán, a kísértő sugal. Azt akarta elhitetni, hogy Isten zsarnok. Ha engedjük, hogy gondolatot ébresszen bennünk, akkor a kísértés aztán bűnné fogan. Ezt Jakab apostol nagyon szépen leírja. A kígyó azt sugalta, hogy az az egy, amiről Isten azt mondta, hogy ne. Mert az embernek pont az az egy kell. mindig a másik, mindig az az egy. Ezt hiteti el a sátán. Ez olyan, mint amikor a gyermeknek rengeteg játéka, rengeteg kisautója van. Édesanyja azt mondja, kisfiam, játszál bármelyik játékkal, de azt a kisautót, amit most csomagoltam be, ahhoz ne nyúj, mert odaadjuk a testvérednek szülinapi ajándékba. Erre én oda megyek a gyerekhez, és azt mondom, te, anyád jól kitolt veled, tényleg azt mondta, hogy egyik játékkal sem játszhatsz. Hát anya az ilyen, megfoszt téged a játék örömétől, hát milyen anyád van? És abban a pillanatban, mikor elültettem a gyermek fülébe, hogy az lesz az igazi játék, és az édesanyja csak szórakozik vele, már is ráveti magát arra az egyre. Mert ilyen az ember. A sátán bogarat ültet az ember fülébe, mint ahogy Éva fülébe is bogarat ültetett, és azonnal csak az az egy kellett. És azóta is ilyenek vagyunk, drága testvérek. És mi történik? Ezt olvassuk az igében. Látta az asszony, hogy jó az a fa elederre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa, mert okossá tesz. Szakított azért annak gyümölcséből, és evett, és adott a vele levő férjének is, és az is evett abból. És ezzel tulajdonképpen elindult a lavina. Mert a sátán azt csugalja mindig, hogy neked a másik kell. Te a másikéra vágyjál, a máséra. Mindig a másik, a másé a kívánatosabb. És ez így van ma is. A másik autója, a másik háza, a másik férje, felesége a szebb, a jobb, az okosabb, a kívánatosabb. Mindig ezzel akarta elhitetni az embert a sátán. És szeretett testvérek, a sátán módszere mindig ugyanaz. Félrevezetni és elhitetni, hogy a másé mindig jobb. Ahogy mi magyarok szoktuk mondani, mert a szomszéd fűje mindig zöldebb, vagy a szomszéd asszonyé mindig szebb. Igen, és Isten rosszat akar, mert ő zsarnok, és ezt hiteti el a sátán. Meg kell ismerni a sátának a módszereit, és fel kell ismerni, hogy a sátán káoszt és halált hozott. Isten pedig rendet és életet teremtett. Isten mindig nyílt lapokkal játszott. Olvasom ezt az igét. Azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Vagy Mózes 5. könyvében, a 30. fejezetben Isten ennyire nyílt lapokkal játszik. Azt mondja, elétekbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Azért te válaszd az életet, hogy élj te, mint pedig a te utódaid. Isten megmondja a helyes utat, és megmondja a következményeket is. Tiszta lapokkal játszik Isten, és ma is ezt hirdetjük. A sátán azonban féligazságokkal közelít, és hízeleg. És tudjuk, drága testvérek, hogy a hízelgés rosszabb, mint a fenyegetés. És így vezeti félre az embert. Nézzük meg, mi a következménye annak, amit a sátán tesz, és a végén érdemes lesz majd mérlegre tenni, amit tudunk, amit látunk, amit ismerünk. Az első, hogy szégyelni kezdték magukat egymás előtt, ami bizalmatlanságot és elidegenedést jelent. Az a harmónia, ami előtte volt férj és feleség, azaz az ember-ember között, az megszűnt. Valamint nem csak egymás előtt, hanem Isten előtt is, ami félelemmel és elrejtőzködéssel jár. Belépett az ember életébe egy olyan dolog, amit előtte nem ismert az ember, a félelem. Mert a félelem az egy nagy úr. Higgyétek el, kedves testvérek! Érdemes elmenni a pszichiátriára. Nézzétek meg, hogy a félelemtől indítatva hogyan roskadnak össze emberek. Hogy a félelemtől hogyan zárkóznak be emberek. Mert a félelem nagy úr. A félelem bizonytalanságot szül, és ezzel az ember élete megingott. Azaz Isten által nyújtott biztonság megszűnt, mert kilépett az ember ebből a védőhálóból. Aztán nagyon érdekes, hogy Nem az ember kereste meg az Istent, hogy valami probléma lépett fel, valaki idegen keresett meg és törbe csalt, hanem az esemény után Isten szólal meg, és azt mondja, hol vagy. És ez a hol vagy ma is hangzik, ma is kiált a világba, hogy ember, hol vagy? Vajon helyén van-e az életed? Vajon rendben van-e a te életed? Vagy éppen menekülsz, rejtőzködsz emberek elől, a rendezés elől, vagy éppen maga az Isten elől. Teszi fel a kérdést, ember, hol vagy? És ezen a mai alkalmon, mai Isten tiszteleten is, Isten felteszi a kérdést, hogy hol vagy? Mert az Isten keres téged. Állandóan azt kérdezi, hogy hol vagy. És erre mit mond az ember? Mondhatni hatalmas nagy butasságot. Meghallottam hangodat a kertben, és féltem, megijedtem. Micsoda? Az Istentől félni kell? Félni kell az Istentől? Az ember fél az Istentől? Ami addig fehér volt, az fekete lett. Ami addig fekete volt, az fehér lett. Mert minden átértékelődött. Attól az Istentől kell félni, aki az életet és a rendet teremtette. Attól az Istentől kell félni, aki az ember javát akarta, ezért adott neki hozzáillő segítőtársat. Attól kell félni, aki azt mondta, hogy hajtsd uralmad alá a földet. Hát testvérek, amikor az Istentől távol kerül az ember, akkor sok minden átértékelődik. Attól fél, akitől nem kellene, és attól nem fél, akitől kellene. Érdekes, a kígyónak nem mondta, hogy ó, ismeretlen a hangod, megijedtem, félek, ki vagy. Minden átértékelődik az Isten nélkül. Aztán milyen az ember? Hárítja a felelősséget. Az asszony volt. És hányszor van ez bennem, drága testvérek, hogy hárítok. Ahelyett, hogy egyszerűen csak beismerném, hogy én voltam, elbuktam, elestem, nem. Az asszony volt. Az asszony volt, mindig más a hibás, mindig a másé és mindig a másik. Jól jegyezzük ezt meg, drága testvérek. Mert a sátán ezt ülteti az ember szívébe. Mindig a másé és mindig a másik. Nem azt mondta, hogy igen, én ettem, én voltam a hibás, én voltam a bűnös. Nem, azt mondta az asszony. Mindig az asszony. De szeretjük hárítani a felelősséget. Sőt, Ádám még merészebb, azt mondja, hogy az asszony, akit te adtál mellém. Mit látunk ebben, drága testvérek? Hogy az ember mindenkit okol. Ahelyett, hogy magába nézne, ahelyett, hogy tükörbe nézne, nem. Mindig a másikat, az embert és Istent vádolja. Nézzük meg, drága testvérek, hányszor vádoltuk már Istent. Hányszor kértük már számon Istent, hogy az Isten. És közben a te életed meg egy teljesen káosz, kaotikus, rendetlen. És ilyenkor könnyű az Istenre mutogatni, csak éppen az egész életed úgy, ahogy van, rendezetlen. Ádámé is rendezetlen volt. Éváé is rendezetlen. És mit mondtak? Nem azt mondták, hogy én, hanem azt mondták, hogy te és az asszony. Igen, mert az ember embert és Istent vádol, hogy magát mentse, hogy a maga bőrét mentse, a maga írháját. Csak ne lehessen felelősségre vonni. És mit csinál az asszony? A kígyó volt. Milyen egyformák vagyunk, drága testvérek. Nincsen férfi, nincsen nő, nincs különbség. Mert azt látjuk, hogy mind a kettőjükben ott van ez a vádló szív. Csak engedetlen, vádló szíve van az embernek. Mindenkit hibáztatunk, csak magunkat nem. Egyikünk sem vállalta be, hanem mind a kettő vádolt mindenkit, hogy magát mentse. Mert ilyenek vagyunk valójában. Isten rendet és életet kínál, ő nyílt lapokkal játszik, a kígyó, a sátán káoszt és halált hozott, aki nevéhez a hitet és a hazugság, a félrevezetés fűződik. És fontos az embernek a mérlegelése. Úgy gondolom, hogy az ige egy tükör, amelyben felismerheti az ember valódi énjét, önmagát. Több ezer évvel ezelőtt történt ez a történet, de milyen aktuális ma is, drága testvérek. Azok a dolgok, amelyeket szépen kihámoztunk ebből az igéből, hogyan tanítanak bennünket. Hogyan tudunk vádolni mi is másokat, hogyan látjuk a mi rendezetlen életünket, vagy éppen nem látjuk, de milyen jó, hogy az Isten igéje mindezeket leleplezi bennünk. És felismerhetjük, hogy milyenek vagyunk valójában. Drága gyülekezet, kedves testvérek, Böjt első vasárnapjának a címe a sátán legyőzője. A hét igéje is erről szólt, amit felolvashattam az útmutatóból, hogy a Golgotai kereszten az Isten fia egyszer és mindenkorra az ördög munkáját ledöntötte, legyőzte. Van hatalma ideig, óráig a kígyónak, látjuk ezt, drága testvérek, a mai világunkban, látjuk, és nyugodtan ne értsük félre, ne azt mondjuk, hogy Handa bandázik, talán nem olyan régen emlékszünk, hogy egy édesanyja a gyermekével besétált a Dunába, és azt a picin csecsemő gyermeket elengedte. És amikor a rendőrség megkérdezte, hogy miért tette, akkor azt mondta, hogy egy hangot hallott. Hát, drága testvérek, ezt vegyük nagyon komolyan. Akkor, amikor ez az asszony azt mondja, hogy hallott hangot, akkor itt arról van szó, hogy a sátán ilyet tesz, sugal, mint ahogy Ádám és Éva szívébe és fülébe is sugalt. Ennek az asszonynak is. Miért? Mert a sátán a halál és a káosznak az okozója. Egy édesanyja, egy épp elmélyű, normális édesanyja miért tenne ilyet? Miért tenne? De nem. Egy hangot hallott, hogy menjen és engedje el azt a csecsemőt a Dunába. És így halt meg. Igen, drága testvérek, mert a sátán ezt teszi, és ideig, óráig még van hatalma, de a teljes, végleges háború el van döntve. Lehet, hogy apróbb csatákat tud nyerni, mint ahogy látjuk ennek az asszonynak az életében is, és aztán látjuk, hogy megnyomorodott ennek az asszonynak az élete, mert egy életen át kell hordoznia ennek a tettének a súlyát, és aztán természetesen börtönre is ítélték. Látjuk, hogy mi megy ebben a világban. Apróbb csatákat nyer, de a végleges győzelem az már megtörtént a Golgotai kereszten. A végleges háború el lett döntve, mert Jézus Krisztus teljes győzelmet aratott a bűn és a halál felett. Ma is Krisztust hirdethetem, drága gyülekezet. Erről a Krisztusról tehetek bizonságot, mert ez a Krisztus, ennek a Krisztusnak volt hatalma megtörni a kígyó átkát, a bűn hatalmát. Volt Jézus Krisztusnak hatalma azt a bűnt, amely ott él az embereknek a szívében, életében, annak a bűnnek a büntetését, amely bennünket terhel, neki volt hatalma oda felvinni a keresztfára. És minek kell megvalósulnia az ember életében? Egy uralomváltásnak, drága gyülekezet. Egy uralomváltásnak. Mindannyian úgy jövünk ebbe a világba, úgy születünk erre a világra, hogy valami uralkodik az emberen. Uralkodik az ember szívén. Ezt a Bibliából olvashatjuk. A bűn szolgálja az ember. És tudjuk, hogy a bűn az az ördögtől van, a sátántól van. Mert tudjuk, hogy az Isten az élet és a rend istene. Isten az élet és a rend istene. A sátán pedig a bűn hatalma által tud bennünket foglyokká tenni. Így születünk mindannyian. Ezt vegyük tudomásul, drága testvérek, hiszen erről szól a Szentírás. Olyan jó volt olvasni, Jerry Kálmán ezt olyan szépen fogalmazza meg, hogy a Biblia első lapja, hogy Isten milyen tökéletesre teremtette a világot, a második lapja arról szól, hogy ezt a tökéletes világot Isten, az ember hogyan tette tönkre, és aztán azt követő lapokon pedig azt olvashatjuk, hogy Isten hogyan tette rendbe azt, amit az ember elrontott. Milyen szépen meg van fogalmazva. Mert, drága testvérek, erről van szó, és ezt vegyük komolyan, hogy mindannyian a bűn hatalmába vagyunk. Ebbe születünk bele. És azáltal, hogy Jézus Krisztus megtörte a bűnnek a hatalmát, azáltal van lehetőség arra, hogy az ember szívében, életében egy hatalomváltás történjen. Egy uralomváltás. Ezt a Biblia úgy fogalmazza meg nagyon egyszerűen, megtérés. Megtérés amikor az ember leteszi mindazt, ami az életében kár és szemét, leteszi mindazt, amit ott felhalmozott az élete folyamán, egy 180 fokos fordulat. Mert onnantól kezdve már Istennek él, már az Isten dicsőségre él. Mert az ember megtérés előtt a maga dicsőségét keresi, és a maga dicsőségére akar élni. És félelemben és rettegésben él. Bizonytalanságban, akár egy halál kapcsán, akár egy betegség kapcsán. És akkor, amikor az ember életében megtörténik ez az uralomváltás, ez a megtérés, újjászületés, akkor az ember Istennek él. És azt mondja, hogy nem a félelemnek a lelkét kaptátok, hanem a szeretetnek, a józanságnak a lelkét, aminek van hatalma Istennek adni. Igen, drága testvérek, ma erről a Jézus Krisztusról beszélhetek, aki legyőzte a félelmet, a bizonytalanságot, az engedetlenséget. Isten azért küldte Jézus Krisztust, hogy kiemelje az embert a félelemből, hogy újra felkínálja a lehetőséget az embernek az eredeti kapcsolat visszaállítására. Arra a kapcsolat visszaállításra, amiről tulajdonképpen az első két fejezet ír. Arról a kapcsolat visszaállítására, ami megvolt az ember és az Isten között. Hogyan történt ez? Úgy történt, kedves testvérek, amit olvashatunk Pál apostolnak a második korintusi levelében, az 5. fejezetben, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ezt munkálta Isten Jézus Krisztus által, és így lehet hatalom és uralomváltás az ember életében, mert Jézus Krisztus a sátán legyőzője, ő az, aki azért jött, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, te látod, hogy az ember hogyan esett az engedetlenségbe, és hogyan engedett annak a sugallatnak, amivel aztán a bogarat beültetve az ember fülébe, szívébe, kígyó hogyan tudta törbe csalni. És látjuk azt, Urunk, hogy az ember élete hogyan vált rendezetlenné. Az az Ádám és Éva, azaz mai nyelvre lefordítva az emberiség, milyen tökéletes kapcsolatban élhettek egymással, milyen tökéletes kapcsolatban élhettek veled, a kígyó megjelenésével, a bűnesett eseményével, hogyan indult meg a lavina. És aztán látjuk azt, hogy a 4. fejezetben már testvérgyilkosság jön, aztán a következő fejezetekben pedig arról olvashatunk, hogy az ember hogyan keres magának dicsőséget, gondolva Bábel tornyára, aztán gondolva különböző emberi praktikákra, és hogyan válik a tökéletes kapcsolatból teljes diszharmónia. És ennek a levét isszuk ma is. Ezt tapasztalhatjuk ma is, és nem dughatjuk a fejünket a homokba, nem mondhatjuk, hogy az akkor történt, most meg most van, nem. Bűnnek a következményeit látjuk. És a bűnnek a következményeit látjuk az igéből is, hiszen az ige azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. És ezért szembesülünk nap mint nap, alkalomról alkalomra, hogy van gyász. De mennyei Atyánk, hálásak vagyunk, hogy te elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust. Hálásak vagyunk, hogy Jézus Krisztus ezt a csodálatos rendet, ezt a csodálatos életet hozta, és kínálott föl rajta keresztül az embernek. Mert egyedül ő általa kerülhet rendbe az ember élete, kerülhet rendbe a kapcsolata, a házassága,
munkája, tanulása és minden más. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy Te életet kínálsz. És azt olvassuk az igében, akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. Úr Jézus, köszönjük, hogy ezt a bűntől való szabadulást kínálod fel, mert azért jöttél, hogy a bűn hatalmát megtörd, és azért jöttél, hogy a halál hatalmát pedig feltámadásod által eltöröld. Urunk, így kérünk, hogy áldj meg bennünket, és add, Urunk, hogy ilyen hatalom, ilyen uralomváltás történjen az ember életében. Amen.